Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Horváth Gábor 1973-ban született Kecelen. Kecskeméten a piaristáknál érettségizett 1991-ben. Szegeden a József Attila Tudományegyetemen történelmet, régészetet, Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológiát tanult. A római Pápai Gergely Egyetemen, a Gregoriánán egyháztörténelemből licencitátust és 2010-ben doktori fokozatot szerzett. A Római Magyar Akadémián 5 évig táncházat szervezett, gyermekkora óta táncol. 2005 és 2014 között középiskolai tanárként dolgozott Kiskunfélegyházán a Konstantinum intézményben. Középiskolai munkáját Apáczai Csere János díjban részesítették. 2007-től 2009-ig az Ópusztaszerin Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatója volt. Ekkor újult meg többek között az emlékpark arculata, indult el több évtizedes kihagyás után a szobori búcsú, és jött létre a Szer üzenete díj. 2007 óta a Gál Ferenc főiskola tanára, jelenleg tanszékvezető docense. Egyháztörténelmet, művészettörténetet és szociológiai tárgyakat tanít. Szerkesztője a főiskola tudományos folyóiratának, a Deliberationisnek. 2005 óta Ópusztaszeren él családjával, feleségével 3 gyermeket nevelnek. 2010 óta foglalkozik a Szegedi Dóm és a Tér történetével. Felkérem dr. Horváth Gábort, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti alkalommal, és meg is szeretném köszönni a meghívást. Utoljára én akkor voltam itt, amikor a diplomámat átvettem, a honosított diplomámat, akkor is ugyanígy ki kellett ide jönni, de beszélni nem kellett. A római tanulmányaimhoz kötődik az, hogy az egyik óra alkalmával az ókori egyháztörténelmet tanító tanár azt mondta, hogy elsősorban azzal foglalkozunk, ami minket körülvesz. Sok téma érdekel engem is, természetesen eddigi munkám során több mindennel foglalkozhattam, de 2007 óta, mint elhangzott, a Dóm téren dolgozom, és amikor Szegeden tanultam, már akkor is úgy éreztem, hogy valahogy kötődöm ehhez a helyzet, és úgy képzeltem, hogy de jó lenne itt dolgozni, és aztán azért úgy alakult, hogy a Dóm térre kerültem. És eleinte arra gondoltam, hogy jól ismert Szeged szimbólumáról van szó, sok új dolgot az ember itt talán nem tud feltárni, de mégis azt gondoltam, hogy érdemes belelapoznom az eredeti dokumentumokat. És akkor, amikor első alkalommal elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor vettem észre, hogy rengeteg új dolog van. És ugye a történész erre vágyik mindig, hogy legyenek új megközelítési szempontok, új témák. Bevezető jelleggel azt szeretném mondani, hogy a Dóm térrel kapcsolatosan is nagyon sok sztereotípia kialakult az idők folyamán. Ezek között az egyik, amit itt is szeretnék említeni, hogy a belső kifestése és dekorációja teljes mértékben förk munkája. Mielőtt tovább mennék, ma este természetesen nagyon sokszor fogunk hallani förkernőről, építészről, aki a Dóm tervezője volt. Előrevetíteném azt is, hogy ebben az évben van születésének 150. évfordulója. Tehát egy különleges évben járunk, illetve Gladfeder Gyula püspökről fogok sokszor beszélni, aki megint csak jubileumi év ilyen szempontból, 1923-ba került Szegedre Temesvárról, illetve 1943-ban halt meg. Tehát Temesvárról Szegedre kerülésének 95. és szegedi halálának úgymond, ez pedig 75. évfordulója, tehát megint egy ilyen jubileumi év, kettőjüknek a munkássága lesz itt legfőképpen bemutatva. Igaz ez, amit itt láthatunk. Tehát valóban igaz, ha az ember bemegy a Dómba, akkor azt láthatja, hogy a művész, amit megtervezett, az jött létre. És ugye a címben az van benne, hogy a Szegedi Dóm és a tér szimbolikájára szeretnék beszélni, hát természetesen 45 percben mindent összefoglalni nem lehet, ez egy kísérlet, ami most itt lesz. A 2010 óta tartó foglalkozásnak az az eredménye, hogy azt éreztem, hogy mindig egyre közelebb kell, be kell lépnem a templomba. Először csak a térrel foglalkoztam, a tér kialakításával, stb. És aztán azt vettem észre, hogy ha meg szeretném érteni, hogy mi a tér, és vele együtt ennek a korszak szimbólumának az üzenete, akkor egyre inkább a templomban kell kutakodnom. És ennek is természetesen az igazi helyszíne az a szentély. Ugye az a legszentebb, az a legkülönlegesebb helyszíne ennek a térnek. Miért fontos ezt látnunk? Azért, mert ez egyszerre jött létre természetesen. Ugye 1930-ra a térrel együtt a templomot szentelik fel, és egyébként az a koncepció, ami a munkákat végül is keresztül viszi és befejezik, az ebből kifelőleg egy ilyen egységes koncepcióvá áll össze. Párhuzamokat állíthatunk fel, amit látunk a templomban, az megjelenik a téren is. És tulajdonképpen, ami teljes egészében kibontakozik a szemünk láttára bent a templomban, az részben érvényesül a téren is. Tehát van benne egy vágy is arra, hogy ami bent van a templomban, az majd egyszer a téren is meg fog jelenni. Sztereotípia az is, hogy általában úgy szoktunk beszélni a Szegedi Dómról, hogy az árvízi fogadalom temploma. Picit úgy érzem, hogy mintha a saját múltunkon nem tudnánk szembenézni. Szeged nagyon sok mindent köszönhet 1919-nek és annak a pár évnek, ami ezt követte. Ugye ez azt jelenti az én olvasatomban ebben az esetben, hogy mintha természetes dolognak vennénk 1920 a trianoni békére gondolok, mintha egy természetes folyamatnak a része az, hogy volt egy történelmi Magyarország, ami ma így néz ki, ahogy. De a 20-as éveket természetesen teljesen másként hatotta át ez a korszak, és ebből kifolyólag az a fájdalom, ami ebben a korban benne van, az belekerült ebbe az épületbe is. De annak a reményében, hogy ebből az állapotból a magyarság kitör majd, és tulajdonképpen egy olyan korszakát élheti meg az elkövetkezendő 1000 évben, ami az elmúlt 1000 év is volt. A Szegedi Dóm egyszerre és a tér egyszerre a múltat mutatja, az 1000 éves múltat, modern formában mutatja be, és előrevetíti azt a következő 1000 évet, amit ez a generáció is remélt. Ezeket a dolgokat nem nagyon szoktuk kimondani, sokkal egyszerűbb az a narratíva, hogy azt mondjuk, hogy a Szegedi Dóm és a tér az árvíz, 1579-es árvíz befejező aktusaként jön létre és épül meg ez a tér. Ezt így könnyű elmondani, könnyű, nem is kell hozzá kérdéseket sem feltenni, hiszen ez világos, hogy volt egy nagyon nagy pusztulás, a megújulásnak a története hosszan eltart, de aztán 1930-ra ez befejeződik. Hát ennél a történet sokkal bonyolultabb természetesen. A címe, az előadásomnak a címe, idézném egy kicsit hosszabban. A másik kép Gladferder Gyulát láthatjuk. Egy kitüntetés van rajta, a Ferenc József rend tagja volt őt is. 1916-os királykoronázás alkalmával, 4. Károly koronázáson ő is részt vett, és a királynő megkoronázásánál segítkező püspök volt. 1917 elején meg is kapta a Ferenc József rendet. Élete végéig Habsburg párti volt, és nagyon nagy tisztelettel beszélt minden egyes beszédében egyébként, amikor érintette ezt a témát egyáltalán a Habsburgokról, és ezzel együtt Ferenc Józsefről, akit Szent Istvánhoz hasonlít, és egyébként pedig Ottóhoz is, akinek látni fogjuk, Ottó miséket is tartottak itt Szegeden a Dómban. A szöveg az így hangzik, a bővebb, de mely fogunk ezzel a szöveggel találkozni, a magasba emelkedő templom a magyar katolicizmus reménységeit, de az alkotó művész lelkének magas röptét és fejlett ízlését is hirdeti, és mint főpásztornak jól esik ezért elismeréssel adóznom. Ez egy köszönő levél, miután befejeződik az építkezés, Gladfelder ezt a levelet juttatja el Förkernőnek, ebben az árvízről nincs szó. Engem azt kezdett el érdekelni, hogy mit jelent az, hogy a magyar katolicizmus reménységei. Amikor bármilyen témával foglalkozik az ember a múlttal kapcsolatosan, akkor azt gondolom, attól nem kell félni, ugye ez egy alapvető dolog. Szembe kell tudni nézni vele, és bármennyire is szeretne egy történész korszakot visszahozni, visszahozni nem lehet. Én is, amikor foglalkozok ezekkel a dolgokkal, ezt csak azért mondom, mert időként az embert megbélyegzik. Valamilyen kontextusból kimond valaki egy nevet, akkor már rögtön be van sorolva, hogy ki. Nagyon elhibázott dolognak tartom ezt. Azt gondolom, hogy ennél szabadabban kell tudnunk beszélni és gondolkodnunk a múltunkról. Amikor foglalkozunk egy ilyen nehezen értelmezhető korszakkal, ugye a Horthy korszaknak az egyik emlékéről beszélünk, akkor mindig ebből indulok ki tulajdonképpen. Minden művészeti alkotás saját korának a gyermeke, és gyakran érzelmeink anyja. Következésképpen minden kulturális időszak a saját művészetét fejezi ki, amely nem ismétlődik meg soha többé. Bennünk nincs trianoni fájdalom ma már, ebben a formában, mint 1920 körül volt. Én nem tudok trianoni kaput építeni, ugye, ebben a formában, amit majd látni fogunk. rányomta természetesen a korszakra ezt a különleges hatással, amit láthatunk, ez mind megjelenik a templomban is majd. Máshol is nem szeretném már ezt a korszakot, hiszen akkor egy epigon volna az ember. De megérteni és a dolgokkal szembenézni, azt hiszem, hogy az ha bátorságra szükség van, az teljesen természetes, de igazából kimondani dolgokat azt gondolom, az soha nem bűn. Mik azok a források, amivel elkezdtem foglalkozni itt az utóbbi években, és mik azok, néhány dolgot kiemelnék, ami nagyon érdekes ebben a tekintetben. Különféle beszédei maradtak meg Ladferde Gyulának. És megint egy nagyon rövid kitérőt, hogy amikor az ember kézbe vesz a Domról szóló kiadványok közül bármelyiket is, nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy eredeti források hiányában íródnak ezek meg. Bemegy egy művészettörténész, tegyük fel, és úgy eleírja azt, amit lát. És közben pedig nem szembesülünk azzal, hogy az a koncepció, az a gondolat, ami ezt létrehozta, annak az embernek a gondolatai, azok hol vannak ebből. Tehát magyarán nagyon távoli narratívák jönnek ezáltal létre, majd látni fogunk egy pár példát. Nagyon különleges beszéd Ladferde Gyulának, ez a Temesváron írt beszéde, amely Szeged hű népét szólítja majd meg, vagy illetve képviseli. Ugyanis 1918. októberében úgy volt, hogy Negyedik Károly és felesége az Zita királynő Szegedre érkezik, és a város már készül a fogadására, őt is meghívják Temesvárról, de aztán ez a látogatás elmarad, ebből kifolyólag a beszéd már elkészült, de elmondani már ezt nem kellett. A korabeli szegedi sajtó tájékoztat is arról, hogy készül a város ünnepi pompát próbál felvenni, de aztán az esemény sajnos nem fog megvalósulni, ebből kifolyólag a díszlámpák, a díszkilágítás szerelik le, és elmarad az énekpróba, mert hogy szétesik Magyarország, ugye a történet arról szól. A monarchia szétesését láthatjuk ebben is. Ez a levél nagyon különleges, mert a Habsburgokhoz kötődő kapcsolatát mutatja be. Otto ugye megvan benne említve, az itt a királynőhöz és a királyhoz is szól tulajdonképpen első szám első személyben. Egyes szám első személyben, bocsánat. Másik ilyen forrás gyűjteménye ennek a korszaknak a megismeréséhez, hogy jobban lássuk, hogy mi az, ami létrejött, a püspöki körlevelek. Ezek interneten is elérhetőek. Egy részletet emelem csak ki, azt gondoltam, hogy én is fogom látni innen, hogy olvasom, ami ott van, de ez annál bonyolultabb. A részlet elegendő a számunkra. Páter Bús, ugye jezsuita atyáról van szó, Jézus társasági atyával élen megfelelő díszes keretet biztosítottak azon alkotások számára, és itt jó néhány nevet felsorolgat fel a püspöki körlevélben, melyeket az egyházmegye újjáépítésében oroszlán részt kérő gróf Gladfer Klebersberg Kuno kultuszminiszterünkkel megalkotni sikerült. Az első is díja az volt, hogy Förkhöz kötődik mindaz, ami létrejött. Természetesen ez igaz. Ugyanakkor a püspöki körlevél szépen elmondja azt, hogy ez igazából kettőjüknek a munkája. Ők voltak azok, akik a megrendelők, ugye ebben az esetben. Nem elég a művésznek a koncepcióját mérlegelnünk, mert nem biztos, hogy tudta, hogy mit kell neki csinálnia. Hiszen meg volt neki mondva, hogy ezt meg ezt kellene ilyen formában létrehozni, és látni fogjuk, hogy Förk is sokszor visszaír a püspöknek, és egy picit kapcsolatok nyilván nagyon sok esetben konfrontatívvá válhatott, mert nem az jött létre, amit Förk is jónak látott volna. A püspök és Klebersberg kapcsolatát ez a fénykép nagyon-nagyon jól mutatja, valóban baráti kapcsolatban voltak. Az utóbbi időben azt próbálom kutatni, hogy mikor jött létre ezek, mikor találkoztattak először, hogyan kezdődik ez a levelezés, és aztán pedig hogyan válik valóban ilyen bensőséges, igazi baráti kapcsolattá. A levelezésükben ez nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon jó benne van. Klebersberg egyik államtitkára így beszél kettőjük kapcsolatáról. Mert Klebersberg gróf Gladfelder püspöknek a katolikus reneszánsz nagy organizátorának meghallgatását sosem mulasztotta el. Nem csak Szeged nagyjátételével kapcsolatos tervénél, hanem az ország kulturális felemelését célzó programjának megvalósulásánál sem. Egy olyan ember ránk szemben ebben az esetben, amit azt gondolnánk, hogy a családi egyházmegye, amely nagyon lecsökkent területtel rendelkezett 1920-tól Magyarországon, hogy valahogy ide képzeljük Ladferde Gyulát. Ugyanakkor ez egy olyan személy volt a kornak nagyon meghatározó személy, aki tényleg az egész országot bejárta rendszeresen. És nagyon szoros kapcsolat fűzte Klebersberggel, és az a érdekes, hogy nagyon sok esetben közösen gondolkodtak bizonyos dolgokon. Általában mindig Klebersberget szoktuk kiemelni, és nem tesszük hozzá természetesen a püspököt, mert ugye mindenről egyformán egyszerre beszélni nem tudunk. Pedig a teljesség ugye ezt megkívánna. Egy nagyon rövid kis levélke, nagyméltóságú gróf Klebersberg Kuno miniszter úrnak, Pest Hidegkút, mai ünnepnyitó vezércikked, lélekemelő hatása alatt hálás örömmel köszönt Gottferded Ura. Több ilyen is van, ezt csak azért tettem be, hogy egészen egyszerű dolgokra is a püspök is mindig megadja ezeket a válaszokat. Másik ilyen levél, amiről a cím is származik, 1930 decemberében íródott ez a levél, a cím oldalát láthatjuk, másik oldalon, hogy a datálás 1930 decemberét tünteti fel. Engedje meg méltóságot, hogy most méltóságothoz, mint a nagy mű tervezőjéhez és a sikeres lebonyolítás mesteréhez forduljak, és legteljesebb elismerésemnek adjak kifejezést azért az odaadó szeretetteljes munkáért, mert hosszú évek során a Magyar Katolikus Egyház büszkeségére szolgáló fogadalmi templomra áldozott. A magas beemelkedő templom a magyar katolicizmus reménységeit, de az alkotó művész lelkének magas röptét és fejlett ízlését is hirdeti, és mint főpásztornak jól esik, ezért elismerésre adóznom. Gottferded Ura ezeket a munkátokat úgy irányította, egyszerre zajlott a püspökség és a tér kialakítása és a templom kivitelezése, befejezése. Két építésszel volt nagyon szoros kapcsolatban, Redik Béla, aki a teret tervezte, rajta keresztül nagyon sok egyéb mesterrel és művésszel, illetve Förkernővel. A püspök csak neki írt igazi köszönőlevelet, Förkernőnek kiadta ezt feladatul, hogy fogalmazza meg, és tulajdonképpen egy picit a püspök természetesen ezt átírva kiküldik minden egyes mesternek, akik ebben a munkádban részt vett. Ezek a köszönőlevelek megvannak, de személyesen csak Förkernőhöz szólt Gottferded Ura. Szerintem ez a levél nagyon-nagyon fontos, mert amint említettem, az árvízi fogadalomról itt nincs szó, viszont van egy olyan dolog, amit érdemes vizsgálnunk, az, hogy mit érthetett Gottferded Ura a magyar katolicizmus reménységén. Nagyon sok prédikációja fennmaradt, hála Istennek mondhatjuk ezt Gottferded Urának, rendszeresen, részletesen írta ezeket le és gyűjtötte is. Ebből kifejezőleg egészen fiatal korától haláláig nagyon sok beszéde maradt fent. Ezeket a beszédeket nem nagyon olvasták az utóbbi időben, én is mostanában kezdtem ebbe ismerkedni, és nagyon-nagyon gazdag tárháza mindannak, amit láthatunk. Egy-egy beszédében időnként vannak benne olyan részletek, amelyek felismerhető és teljesen világos, hogy a Dómról beszél. Mindegy, hogy ezt Esztergomban mondtál, vagy akár az ország bármelyik más területén. Ezek a prédikációk nagyon-nagyon gazdag gyűjteménye, tulajdonképpen egy forrása annak, amit láthatunk. Az utóbbi időben azt kezdtem el vizsgálni, hogy ki is mondja azt, amit lényeges, hogy azt néztem, hogy mit értett ő a reménység szó alatt. És nagyon gyorsan válaszokat kaptam erre, mert a püspök prédikáció végén mindig a reményre tért ki. És ezek a reménnyel kapcsolatos megfogalmazásai valamilyen szinten egyébként evidens, de mégsem teljesen az, mert ugye ezeket a dolgokat általában ebből kihagyjuk, amikor erről beszélünk. Az előadás végén, ha megéljük, akkor szeretném ezeket majd kimondani. Nagyon érdekes, bizalmas levél megint csak ez, amit itt részletben láthatunk, 1927-ből való Klebersberg Kunónak a levelére válaszol a püspök. Bizalmas közlésedet a római tárgyalásokról nagyon köszönöm. Itt arról van szó, hogy Csernök János halála után a magyar kormány által egyik jelöltként Gottferded Gyula neve merült fel az esztergomi érseki cím betöltésére. Végülis nem úgy alakult, noha a püspökök is őt szavazták volna meg, a Vatikán úgy döntött, hogy Rómából delegál főpapot Magyarország hercegprímási székébe. Ugyanakkor nagyon izgalmas volt ez a pár nap, amikor már Klebersberg arról ír, hogy tulajdonképpen a tárgyalás annyira előre haladott, hogy a nuncius is, és tulajdonképpen az államtitkár is tud erről, és el is fogadták a jelölését. Tehát magyarán bátorítja Gottferded Gyulát azzal kapcsolatosan, hogy készüljön a változásra, mert Esztergomba kell majd mennie. A levél úgy folytatódik, hogy viszont ha elgondolom, mennyi alkotásra nyílik majd itt alkalom, megosztott érzelemmel, fájdalommal gondolok a lehetőségre, hogy Szegedet esetleg el kell hagynom. Deus providebit. Ismételten hálásan köszönöm egyházmegyémmel és Szegeddel szemben tanúsított kegyes jóságodat, szívélyes üdvözlettel maradok Gottferded Gyula. Nem úgy alakult, hogy el nem ő lett az esztergomi érsek, és mindaz, ami egyébként, itt csak zárójelben szeretnék kitérni nagyon-nagyon fontos dologra ugyanakkor, a jelölésének az elutasítása tulajdonképpen azzal függ össze, hogy keresték itthon az alkalmas jelöltet ennek a címnek a betöltésére. Éppen most tudtam olvasni a nuncius és az államtitkár levelezését. Nagyon érdekes a konklúzió, hogy túlságosan patriótának találják a magyar főpapokat, és ezen belül is Gottferded Gyulát. Ugye ez mindez azért nagyon érdekes, mert 1927-ben járunk. Ez a még szinte meg sem száradt a trianoni békén attól, vagy a tinta, ahogy szoktuk mondani. Mindenki remélte azt, hogy ez az állapot nem lehet végleges. És hát ezek között az egyik ilyen személy az éppen Gottfried Gyula volt. Egész életén át, egész élete végéig arról mereng, hogy vissza fog kerülni majd Temesvárra. És nagyon érdekes, a revíziós politika részben sikeres, de a családi egyházmagyar területéből egyetlen négyzetcentiméter nem kerül vissza. Egy másik levél Förkernőtől, fájó szívvel úgy látom, le kell mondanom erről a második főoltárról is, és művészi álmom a Szegedi Fogadalmi Templom fejedelmi szentélyéről kezd szertefoszlani. Nagyon sokszor át kellett terveznie a szentélyt. Ha megnézzük azokat a rajzokat, amiket Förkernő 1913-ban, majd a 20-as években készít, teljesen más képet mutat, mint amit láthatunk egyébként. Az építészet, ugye a saját mesterségéről beszél, ez a szerencsétlen művészet, a kompromisszumok, a megalkovások művészete, és a szegény építész hiába rajzol, hiába tervez, csak azt valósíthatja meg, amihez az építető, a mecénás megadja a pénzt. Pénz nélkül nincs építészeti alkotás. Ez a levél nagyon hosszú levél, ugye, ehhez képest több dologra is szól, de nem biztos, hogy ezt én beletettem volna a levélbe, ugye? Megint csak egy picit azt a fajta nagyon-nagyon sok konfliktust feltételezzük emögött, ami az építkezések során egészen 1930-ig elhúzódik. Ha szeretnék olvasni Gladfelde Gyulát, gondolom mindenkiben az érdeklődés teljes mértékben felkelt, és nem kezdve csak azt várja mindenki, hogy hol lehetne ezt gyorsan elérni. Van nyomtatásban is megjelent prédikációi. Szentek és Hősök címmel jelent meg 1938-ban az eukarisztikus évre ez a válogatás. A címe Szentek és Hősök, ez egy 1915-ös Szent István napján, ünnepén elmondott ünnepi beszéd, amit a budai koronázótemplomban mondott el. Onnan jön egyébként a cím. Tehát magyarán nem 1938-ban íródott ez a könyv, hanem azokat a prédikációkat, amiket ő fontosnak tartott, azokat szedte össze, és helyezte el egy kötetbe. A magyar szentekről szól természetesen, a magyar szent családról, Szent Istvánról, Imréről, Gizelláról, Gellértről, a magyar szentekről. Ebben egy rengeteget idézhetnék. Ugye ennyitől kezdve két hétig idézhetném azt a könyvet, amit itt előttünk láthatunk a címlapon, mert olyan dolgok vannak benne, amivel felismerhető dolgokat láthatunk a Dom tér esetében is. Az isteni küldetés, a nagypapi hivatás egy bélyege, nyilvánvalóbb azonban senkinél sem volt, mint a velencés Szent Gellértnél, aki magyarság panteonjában, mint a nemzeti újjászületés elsőrendű tényezője, azért foglal helyet, mert nála kétségbe sem vonható, hogy őt e szent feladatra a mindenható küldötte. Amikor belépünk a Dom térre, ugye itt a magyar történelem nagy alakjai között vagyunk azonnal, egy templomba lépünk be, már a tér is egy templom egyébként, de az ajtó, amin be kell lépnünk, ott fölötte a kapun megjelenik Szent Gellért. Ezt olvashatjuk így is, hogy van egy idézetünk, ugyanakkor ezt képzeljük hozzá, amit látunk. És el is magyarázza, ugye megmondja azt, hogy miért van ott. Ezt nem Rerik Béla találta ki, hogy tegyük oda Szent Gellért, tehát ez teljesen világos. Az első terveket, ha nézzük, ezek nincsenek rajta. Ezek a részletek kimondottan Gladfelde Gyulának az igényei szerint, az ő kérésére kerültek fel. Ő valóban úgy tartotta magát számon, hogy Szent Gellért utolsó olyan örököse, aki az egész egyházmegye területén egész egyházmegyét vezette. Óriási törés volt 1918-20 az ő életében. És talán érdemes itt kitérni megint egy sztereotípiára, hogy általában a dómot és a teret a velencei Szent Mártérre szoktuk hasonlítani. Azt hiszem, hogy Klebersberg volna az egyik olyan, aki ezt nagyon sértve érezné magát, hogy mennyit tudunk elmondani erről a térről egyébként. Mert bolonyai árkádokról beszél Klebersberg akkor, amikor az egyetemi épületeket elképzeli. Bolonyában, ha valaki járt, akkor tényleg az árkádok alatt lehet úgy közlekedni, hogy az ember soha nem fog elázni, ott nem kell esernyő, mert ott mindenhol vannak árkádok. Ki is mondja, hogy a bolonyai mintára képzelni ezt el. És a nagyon egyszerű terv, a reneszánsznak egy ilyen modern változat, amit Rerik nyújt be, nagyon szépen illeszkedik a templomhoz, ezért fogja azt ő elfogadni. És tulajdonképpen így épül meg a tér is. Ugyanakkor, hogy mi köti a teret Szent Márk térhez, hát természetesen a templom köti. Ez Schuleck ötlete volt, Schuleck gondolata volt az, hogy a térség első püspöke, Gellért, aki Velencéből érkezik, olyan építészeti elemeket próbált meg bedolgozni a templom, ami Velencében érvényesül. Mert Velence egy olyan hely, ahol a kelet és a nyugat találkozik, a kelet és a nyugat építészete valahogy ott egymás mellett megjelenik, ötvöződik, egy sziget, amelyet Sulek is úgy képzel, úgy magyaráz magának, hogy Szeged neve és a sziget szóval függ össze, itt is a kelet és a nyugat találkozik, nem messze van tőlünk az ortodoxia már, és ennek a következménye az, hogy beleviszi tulajdonképpen a templom terveibe a velencei Campanilék és egyáltalán a Szent Márk székesegyháznak az építészeti megoldásait. Amikor az ember belép a domba, és egy picit az internet segítségével bekapcsolja a Szent Márk tér, a Szent Márk bazilika belső terét, és összehasonlítja, akkor látja a párhuzamot természetesen. Tehát nem a tér, a Szent Márk tér, mert a Szent Márk téren nincsenek az olasz történetnek a nagy alakjai, az nem egy négyzet alakú tér, ott nincsen a 63 vármegyének a címere, és akkor sorolhatnám azokat az óriási különbségeket, amik nekünk természetesen kell, hogy legyen hozzá szemünk, és el kell tudnunk ezt valahogy mondani, értelmeznünk kell tudni, és nem elég csak hasonlítani valamihez. Ezek az emberek alkottak, nem azzal a szándék, hogy valamit lemásoljanak, hanem valami olyan, ami a miénk. Ez az ezer éves magyar múltnak egy allegóriája, ami itt van. Nem kellett hozzá történelmi párhuzam tulajdonképpen. Ugyanakkor meg az elgondolás szerintem nagyon szép. Visszafogottan megjelenik ebben a magyaros jelleg. A régi magyar templomépítészeti sajátosságok folytatódnak itt is, de mégis ott van a velencei származásnak is a felvállalt lehetősége. Nagyon gyorsan szad az idő, nekem meg rengeteg mondani valóban, és még sehol nem járok. Egy freskóval kapcsolatban szeretnék egy példát felhozni. Mit olvashatunk a könyvekben, és igazából mi a lényege, amit láthatunk? Ez egy 1949-ben megírt, de csak 2000-ben kiadott könyvből egy részlet. A képen a 16 ószövetségi történet közül József történetét láthatjuk, hogy József éppen számol a 7 szűk és a 7 bő esztendő a lábánál a kalászok formájában. Amit számol, az a 3 szűk, hiszen Trianon állapotában van ez az ország, ugye? A könyvek azt írják általában erről, és sokszor idézik, leírják azt, amit általában tudunk Józsefről, amit az általános műveltségünk révén is tudhatunk esetleg. Nem olvasom fel ezt a részletet, mert ehhez képest, amit Gottfried Gyula mond, az nagyon más. Valamikor az egyiptomi József felé kiáltotta a nép, üdvösségünk a te kezedben van. Ugyanígy hirdette nemzeti élete válságos fordulóján a magyar, hogy biztonsága és jövője ebbe a kézbe van letéve. Magyarán mit láthatunk? Hogy az egyiptomi József történeténél Szent Istvánt hozza fel párhuzamul. Most ez nagyon izgalmas szerintem, mert ha a 16 ószövetségi történetet így nézzük, hogy Gottfried Gyula mit gondolhatott róla, akkor egy teljesen másképp rajzolódik ki. És ami kirajzolódik, az pedig nem más, mint a Szent István által elképzelt és a Szent Istváni Magyarország. Az üzenete ebből kifejezőleg az ószövetség történetein keresztül is a magyar történelemről szól. Nem csak arról van szó, hogy ki volt József a Bibliában. Egy példát szerettem volna csak hozni, de hozhatnék többet is. És hogyha ezt így olvassuk, akkor feltárul az a múlt, az az üzenet, ami ebben a templomban benne van, és a térben is természetesen. Egy másik nagyon különleges kép, ami nap mint nap valahogy úgy elgondolkodtat, a vak Sámson története. Ugye Sámson Krisztus ószövetségi előképe, a krisztusi feltámadásnak az egyik ilyen ábrázolásához szolgál ez. Láthatjuk, hogy a véráldozatot ő is meghozza azzal, hogy utal a szöllővel. Hívőként ugye a kék szín, amely a hívő embert jelképezi, aki az égre tekint, még vakon is. Ugye ez azt jelenti, hogy bízik abban, amit tesz, és a lábán pedig a bilincsek. Ugye most megint elmondhatjuk azt, hogy ki Sámson a Biblia szerint. Ugyanakkor érdemes azt nézni, hogy Gottfried Gyula mit gondol ezekről. Egy rövid szakaszt betettem ide is, a magyar kereszténység megerősödésének és ezzel a magyar állam és művelődés biztonságának tényezői voltak mindazok a királyok, államférfiak, papok és tanítók, akik fáradtak és verítékeztek a nép szellemi és társadalmi szintjének fölemelése érdekében. De az erkölcsi újjászületés nagy művét azt tetőzte be, s a jövőt végeredményben az biztosította, aki nem csak zengőszavú hírnöke volt Krisztus igazságának, hanem égő áldozat is lett. A szobrok, amik be vannak téve a téren, ezek közül néhány embert kiemelhetünk, akik meghozták a véráldozatot annak érdekében, hogy ez az ország mindig talpra tudjon állni. Nem elég csak belépnünk és elmondani, hogy ki volt a múltban. Mondjuk a Mohács csatáról beszélünk, és látjuk, hogy ott vannak ábrázolva halott emberek, vagy bele kell képzelnünk, hogy ott lehetnénk mi is. Nekünk is esetleg meg kell hozni majd valamikor egy áldozatot. Képesek vagyunk erre. Mert a magyar múlt ezt mutatja egyébként. A véráldozatról szól nagyon sok esetben, az áldozatkészséget járja körül Gottfried Gyula nagyon sok predikációjában. Ne legyünk epigonok. Az anyánk is, anya is, amely neveli a gyermekét, készítse fel arra, hogy lehet, hogy egyszer el kell, hogy jöjjön az áldozat, annak érdekében, hogyha valóban szeretnénk Szent István államát helyreállítani. Szent István örökségét, ő ezt így fejezi ki. Az udvaron, a főiskola és a püspökség udvarán vadszőlő fut fel a falon. Ugyanaz, mint amit láthatunk egyébként a Sámsonnál ebben az esetben. Tehát ez nem csak egyszerűen egy relikféle meglátás, hogy olyan jól néz ki a vadszőlő itt ezen a falon, olyan szépen befogja majd futni ezt a falat. Ez azért nagyon érdekes, amikor itt tél alkalmán vagy össze lehullik a levél, és ott maradnak a termések. Az a bogyós termés a szőlőnek, hogy ez a kék színe, amit megenni nem lehet, mert ez vadszőlő, de utal a véráldozatra ebben a tekintetben is. Tehát összefüggnek ugye ezek a dolgok. A másik, ami nagyon érdekes volt, a trianoni kapu tervezése. Ugye a trianoni kaput kimondottan a püspök kérte, a rácsos kapu, amelyen nap-nap áthatolunk, vagy átmegyünk, és nem is biztos, hogy tudjuk a nevét neki. Az eredeti elképzelések szerint ezt június 4-én mindig zárva fogják tartani. Egy idézetet tettem be a Szegedi Új Nemzedékből, a mai napon zárva lesz a püspöki palota melletti trianoni kapu is, hogy emlékeztessen bennünket bilincseinkre. Ez a püspöktől jön egyébként. Ugye Sámson, a bilincsbe vert személy, az a magyarság állapotát. Ha a magyarság hittel fordul Isten felé, akkor visszaadhatja neki régi erejét. Láthatunk egy példát bent a templomban, és láthatunk egyet kint a téren. Ugye. Miket mondtak ebben a korban Trianonról? Pár gondolatot csak azért, hogy jobban érezzük, hogy mi ez. Ezekre a határokra fel lehet építeni egy börtönt, mondja ezt Betlen István. De még nagyon messze vagyunk attól, hogy ennek a börtönnek ajtói úgymond megnyíljanak. Ezt a szimbólumot nagyon-nagyon sokan használják egyébként ebből a korból. Például Teleki Pál is. A trianoni börtön kapujának bezárása után egymagában élt a nemzet 1925-26-ig. Vagy például Gladferde Gyula is mond erről egy későbbi beszédében, ugyan, de többször megnyilatkozik Trianonról. Ugye a trianoni börtönök, ő ezt pont fordítva használja ezt a kifejezést, hogyha eltérünk Szent Istvántól, Szent István örökségétől, akkor megnyílnak előttünk a trianoni börtönök. Magyarán az, hogy Magyarország börtönbe lesz ugye ebben az esetben zárva. A trianoni kapu, kimondhatjuk, hogy nem más, mint egy börtönajtó egyébként. Ugye olyan nyugodtan megyünk el mellette, és vagyunk bele, hogy hát ez csak egy vasajtó. Csak hát ez egy börtönajtó, ennek van szimbólum értéke. Ez több annál, mint amit ma láthatunk egyébként trianoni emlékművek szintjén. A szétszakított ország, és stb. Stb. Ez a kapu annak a reményében jött létre, hogy majd amikor már megszűnik a trianoni állapot, akkor is be kell azt zárni, hiszen ez egy olyan nap a magyar történelemben, de mégis allegorikusan mutatja be ezt, és közben pedig senkinek nem sértő. De akinek van szem, az látja, hogy ez egy börtönajtó, csak ugye manapság meg börtönben ritkán fordulunk meg, hála Istennek. Szegednek a jelentőségét mutatja ez a dombor, ami ma már nincs meg, szerettem volna utalni rá két szó erejéig. A Nemzeti Megújhodás emlékműve, amit Förkernő tervezett a kőmunkáit, és a bronz domborművet pedig Zala György, a korabeli híres szobrász, kettőjük alkotása ez. Horthy Miklós esküremet kézzel van ezen ábrázolva, 1919. június 5-e a Nemzeti Megújhodás napja. A két világháború között ezt Szegeden rendszeresen megünnepelték, megemlékeztek erről az eseményről. Már az 5. évfordulón is emlékművet akartak állítani, de aztán végül is 1930-ra országos adakozásból jött létre ez a nagyon különleges emléke a dómtérnek. Ugye az árvízi fogadalom emléke a templom, de a Trianonnak a fogadalmi emléke, az pedig ez a dombormű. Hiszen az árvízni volt egy sokkal nagyobb pusztítás, ez pedig nem más, mint az 1919-es tanácsköztársaság, és aztán pedig ugye az a teljes összeomlás, ami Magyarországot ebben az időszakban érte. Amire senki nem volt felkészülve. Ugye? Ezt mi elfelejtjük, és a Nemzeti Megújhodás városának nevezik Szegedet. Ugye a napfényváros, most úgy hevezzük, hogy napfényváros ezt. Abban az időben a felkelő nap Civitas Resurrectionisnak nevezték ezt a várost. Ma ebből egy ilyen turisztikai fogással azt mondjuk, hogy a napsütéses kórház száma magas, ebből kifülög a napfényváros a Szeged. Talán angolul használjuk azt a kifejezést helyesen, ahogy ezt annak idején elképzelték erről a városról. Ugye a City of Sun. Ez az, ami volt ebben az időben. A feltámadás, ugye innen indul, az mit jelent? A fegyveres erőt itt szervezik meg újra, és tulajdonképpen Magyarország eredetét a Horthy korszakban ehhez a városhoz kötik, ehhez a naphoz, 1919. június 5-e. Nagyon érdekes, hogy éppen egy évvel később történik meg a trianoni béke kényszerű aláírása. Tehát amikor Trianonra emlékezünk, abban a korban ez azt jelentette, hogy egyszer emlékeztek mire? Arra, hogy bármi lehet a trianoni szerződésben, akkor sem fogjuk elfogadni. A Nemzeti Megújhodás napja is abban már benne van. Csak ezt most ugye, csak Trianonra emlékezünk, mert Mert nem nagyon tudunk. A dombormegy részletét láthatjuk itt, ott sokat nem lehet belátni, talán a kisebb képen jobban. Horthy egész alakban szoborként jelenik itt meg. És a következő, mindjárt végig kell, hogy legyen az előadásnak, és még sehol nem tartok. 1913-as terveit láthatjuk Förkernőnek. Ebből egyetlen dolog részletre szeretnék csak utalni, a szentélynek a mintázatára. Itt angyalokat rajzolt ő erre az oratóriumi részletre. Talán egy kicsit közelebb is láthatjuk. Az oratórium, hogyha bemegyünk a templomba, már menjünk be és nézzük meg, keressük meg ezeket a részleteket. Ezeknek a részleteiről fogok beszélni. 1924-es tervein is angyalok láthatóak. Ugye, ő így képzelte el. Egy gondolat Mandol Aladártól, aki a korszaknak egy ilyen művészettörténész tanára volt Szegeden. Van egy műve, a Katolikus Alföld, egy katolikus folyóirat ebben az időben Szegeden, 1937-ben jelent meg, nagyon tetszik a címe, a fogadalmi templom teljes magyarázata, és körülbelül 3 oldal. Tehát ugye teljes magyarázatát 3 oldalban nagyon nehéz volna elmondani. Ebben van egy ilyen gondolat, a szentély oldalfalain az isteni eszmék emblémái. Eszme, zárója kígyó a könyvvel, jóság, mérlegen korona és parasztsüveg, oltalom füstölővel, erő, pajzs és kard. Ezt valahogy most próbáljuk megjegyezni ezt a gondolatot, jó? Ezt írta Mandol Aladár, akinek a korszaknak egy ilyen szemtanúja, és ezt az egész eseménysort átélte. Ennyit tudott róla elmondani. Ugye az, jegyezzük meg azt, hogy isteni eszmék. De hogy ez mi? Az első ilyen, az ez az ábrázolás. Ugye itt láthatjuk az ívét ennek a kórusnak, illetve az oratóriumnak. Könyveink azt írják, nyitott könyv, ugye ez a 49-es könyv, ami 2000-ben jelent meg, azt egy piarista szerző írta egyébként. Akinek a rendháza, ugye a piaristák rendháza nagyon közel van a Dom térhez, a mostani TTK-nak a főépülete. Ezek a piarista papok onnan jártak be a templomba a diákmisékre is. Ő ezt írja, nyitott könyv az alfa és az omega, Isten a kezdet és a vég, előtte a kígyó, az okosság és minden tudás, ő az emberi eszmék eszménye. És egyébként az ember tragédiájában idéz egy részletet. Mint hogyha ennek a forrása az ember tragédiája volna. Mert egyébként az ember tragédiája valóban úgy kezdődik, hogy eszme, jóság, erő. De a végén hiányzik az oltalom. Arra is kell valamit írni, természetesen Kollárti megtalálja rá a magyarázatot, de már nem tudja idézni az ember tragédiáját. Nekünk mai olvasóknak ez van, örülünk neki, és akkor ugyanúgy, hogy az ember tragédiája is valahogy itt bele van ebbe a szőve. Miközben itt szó nincs erről. Ezt írja viszont Gradferde Gyula 1939-es beszédében, és ha a nemzeti múltunk e díszeinek gondolatát kutatjuk, vagy hősi elhatározásaik indító okainak rejtelmeit elemezzük, senki sem fogja tagadásba venni, hogy nagy tetteik, igazi géniusza az a Krisztus volt, akinek életrendjéért síkra szálltak, és akinek nem csak szava és evangéliumának holt betűje, hanem az oltári szentségben állandó lüktető szíve adott indítást és magyarázatot nem egyszer érthetetlen hősi nagyságra. Itt a magyar hősökről beszél Gradferde Gyula. Mi ez a 3 dolog, amit kiemel? Krisztust, az evangéliumot és az oltári szentséget. Mit láthatunk itt? Hogy látjuk, hogy mit írt Kollárti, emlékezzünk, hogy mit írt Mandola. Láthatjuk egyszer Krisztust, hogy az érckígyó formájában, az evangéliumot nyitott könyvvel, Krisztus a kezdet és a vég, és erről senki nem ír. Mert senkinek nem tűnik fel. Hát most ez ott van, és aztán nem számít az annyira, nem fontos, csak az az oltári szentség. Ugye az egyházunknak valamilyen szinte a leglényegesebb eleme. Senkinek nem szúr szemet. 1939-es beszédéből ki lehet emelni azokat a részleteket, amiket ő elmond egyébként. Ezt nem írta meg Gladfeld, nem írta meg Gladfeld egyről, pedig milyen könnyű lenne, nem? Ha ő írt volna egy ilyen beszámolót arról, hogy mi a dóm, akkor kicsit könnyebb lenne a helyzet, de nem itt csinált ilyen. Ő nem írt naplót, ő püspök volt, ő tette a dolgát, értjük, hogy neki nem ez volt a feladata. Ugyanakkor a korabeli művészet történészek is, hát, és Mandol Aladár egyébként foglalkozott idegenvezető képzésével is. Ezt tanulták meg. Ezek között az egyik, ami maradandó lett, az a szegedi Papucsos Mária. Ezt ő írta le. Ezt talán mindenki tudja. Csak ennél kicsit bonyolultabb ez a történet. Az eszme, amit láthattunk, a magyar hősöket, és egyébként, amit elfelejtettem mondani, de akkor gyorsan hozzá is teszem, hogy ezeket a dolgokat, amiket most fogunk hallani, ezt Szent Istvánnal kapcsolatos beszédeiből vehetjük ki Gladferde Gyulánál. Tehát amikor Szent István ünnepére készíti a beszédeket, hál' Istennek van ilyen sok, akkor lehet látni egy ilyen ívét annak, hogy mit gondol arról, hogy mi az apostoli magyar királyság. És ez azért nagyon érdekes, mert ez a négy dolog, ez az isteni eszmék, ez nem az isteni eszmék, ez az apostoli királyság eszméi. Egy korabeli olyan ember, aki részt vett az 1916-os királykoronázáson, aki királypárti volt, értette, hogy mit jelent az 1000 éves magyar királyság, ő el tudja ezt mondani. Én nem tudom elmondani, én csak hosszan tudok róla beszélni. De négy szóban nem tudom összefoglalni. Az eszme, jóság, erő, oltalom, ez az apostoli királyságnak Szent Ágostonra levezethető, Magyarországon megvalósuló eszmeisége. Ezek közül láthatok az elsőt. A Szegedi Dómban van egy üvegablak is, Szent Istvánról. Ennek a részletei párhuzamba állíthatók azzal, amit láthatunk a Szentélyben. Az eszme maga a király koronázása ebben az esetben. Ugye itt Szent István láthatjuk koronázása alkalmával. A következő a jóság. Ugye összetett motívum, láthatunk egyszer egy mérleget, egy koronát, mandula azt mondja, egy parascsüveg, és erről nem, meg sem említ, hogy itt van egy sarló is. Ugye az nem fontos az a motívum, tehát az turistáknak ilyeneket nem kell mondani, mert már sok lesz. Ugye? Tehát ez mindig arról szól. Háttérben a mózesi kőtáblák, ugye ha leképezzük, ez nem parascsüveg, hanem a magyar nemesség viseletének a része, a süveg. És a toll pedig egyébként a függetlenségünknek is egy valamilyen szinten egy szimbóluma. Régen egy nemesi viselet, de egy paraszti viselet is föveg nélkül, toll nélkül nem létezett. Mit írnak róla? Én most ezeket nem olvasnám fel, mert mind, de talán érdemes. A jóság alapja az igazság, amelynek immanens isteni törvényeit Mózes kőtáblája jelzi. Isten egyforma jó mindenkihez. Miért legyen a királyi korona és a szegény ember süvege egyformán nyom? Kollátira hatot mondol Aladár. Ugye egy parasz süvegről beszélt itt, meg azt láthatjuk, hogy a szegény ember süvege, miközben az a nemesi. Mert a magyar nemzet 1848 óta a nemesség és a parasság együttesét jelenti. A megkoronázott király a népe élén, a nép nélkül nincs királyság, király nélkül nincs ország, és ez így kölcsönösen egymásra utaltságot fejez ki. Ezt fejezi ki tulajdonképpen maga ez az ábrázolás is. A mérlegről általában ugye azt szoktuk mondani, hogy az igazság mérlege. Radferde Gyula összes beszéltén most nem tudom idézni, de egy dologra utalnék. A dinasztiát feltételezi mögötte. Azt mondja, hogy a dinasztia, amely az igazságot képviseli közöttünk, az állandóságot, erre van szükségünk. Az igazság letéteményese a megkoronázott király, aki gyerekkorától kezdve úgy nevelnek. Nem csak egyszerűen az igazság mérlege, hanem arról van szó, hogy a koronázás pillanatában egy ilyen szövetség jön létre király és népe között. Ez a jóság. Lépnék tovább, mert az idő gyorsan szaladt, szóban elmondtam azt, amit ezzel kapcsolatosan fontosnak tartottam. Láthatjuk azt, hogy a jóság megjelenik az ablakon is, Szent István azáltal, hogy törvénykezik. Ez tulajdonképpen őtől vehettük ezt a példát, hogy az üvegablakon ez a jóságra való utalás is megjelenik. A következő az erő. Ugye azt láthatjuk, hogy egy pajzs, lándzsával, egy karddal és a tölgyfág az, ami megjelenik. Egy gorgó fejjel egyébként. Az erőről megint olvashatnám Kollátinak a gondolatait, ami egyébként igaz, csak nem elég. Ugye, mert nem látott bele ő Gladfernei Gyulának a fejébe, és ez nem a Förknek a gondolata, megint csak, hogy azt lássuk ebben bele. Förkerné ezt megkapta, hogy akkor kell négy motivumot terveznie erre. Megcsinálta, de nem is biztos, hogy tisztában volt az egyébként, hogy mi kerül a falra. Külön előadásra valószínűleg a püspök nem tartott neki erről. Összefoglalom gyorsan, hogy mit gondol ő az erőről. Gladfernei Gyula azt mondja, hogy létezik a külső és a belső ellenség. A hadsereg, ugye az erőt ezt jelképezi, Szent István értében azt láthatjuk, hogy nem olyan volt, hogy erejével visszaélt volna. Nem kezdett el felesleges hódításokba, és felhoz negatív példákat, például az Attilát említi dzsingiszkánokat, akiknek a hódításai révén elképesztően sokan ugye halnak meg, értelmetlen ez a hódítás, mert haláluk után minden összeomlik. Szent István ezzel az erővel nem élt vissza. Ugyanakkor a belső ellenséget is miután leverte, példát mutatott arra, hogy családjukat nem írtotta ki. De ugyanakkor, mint uralkodó, feladata volt az, hogy abban az erővel megfelelő módon gazdálkodjon. Az erő megint csak Szent Istvánból van levezetve az apostoli királyságnak egy különleges eszménye. Látjuk az ablakon megjelenni Szent István, nem tudom, van-e máshol az országban ilyen ábrázolás, ahol lovon, harcosként jelenik meg. A belső ellenséggel küzd egyébként. Ugye itt láthatjuk a forgós magyar főúr, aki kiesi a kezéből a kard. Egyébként ez a magyar királykoronázásnak a kardvágás jelenetére is utal. Ugye a Szent Istvántól vezetjük le. Észak-dél-kelet-nyugat irányában a király, ugye a külső ellenségtől megvédi az országot. És az oltalom utolsó motivum, amit láthatjuk, itt két motivum van ötvözve, van egy füstölő, ezt mindenki látja. Ugye a füstölő, az megjelenik, de mögötte van egy rózsa is. Azt senki nem írta le, mert úgy vannak vele, hogy hát ez lehet, hogy a füsttel kapcsolatos valami. Ugye? Csak ugye ezt tegyük hozzá, nem tudom, hogy inger küszöbünket elérte ez a dolog, ez a szentélyben van. Nem valamelyik mellékkápolnában, hanem a szentélyben, a fő lényege a templomnak tulajdonképpen. Ide már nem nagyon szoktunk menni, ugye? Mert hát, gyorsan el lehet könyörödni, és akkor lehet tovább menni. Nem vagyunk figyelmesek ezekre a dolgokra, ez az oldalfalakon van fent. Amikor az ember bemegy a dombba, akkor a nyolc boldogságot láthatja a főhajóban, és aztán pedig a szentélyben ez a négy különleges erény. Az isteni erény, de ezt ki lehet mondani, hogy ez az apostoli királyság erényei. Mit mondott erről Kolláti? És az isteni örök oltalom előtte semmivé válik a gonosz, mint az égbe szálló füst, ez jelképezi a tömjén füstje. Ha kísért a sátán, ha gyötör a földi élet ezernyi gondja baja, menedéket, oltalmat csak Istennél lehetünk. Egyetértek vele. Csak nem erre, nem erről szól ez a történet. Amiről szól, az két dolog. Szent István révén Magyarország Mária oltalmába lett helyezve, ezt jelképező a rózsa. Szűz Máriának egy szimbóluma. Ugye az a misztikus rózsa, amiről a rózsafűzér imádság is szól. A másik pedig, amit nem nagyon szoktunk emlegetni, mert nem is nagyon hallottunk erről természetesen, 1915-ben, január 1-én Magyarország teljes területét Jézus szívének is felajánlották. Ennek az előtörténete, és az a szöveg, amit itt láthatunk, én ezt most nem fogom felolvasni, ez Gottfried Gyula csádi püspök felajánló imája. Ugye, aminek a végén az van, hogy a Jézus isteni szívével kötendő újabb és bensőséges szövetségünk legyen magyar hazánknak oltalma, menedéke, erőssége és győzelme. Mi történik itt? Kitör az első világháború, és látszik, hogy ez a konfliktus sokkal nagyobb horderő lesz, mint azt bárki is elképzelte volna. 1914. december 8-án Ferenc József felajánlja, mindjárt látni fogjuk ezt a szöveget, országát, népeit Jézus szívének. Ezt az osztrák püspöki kar úgy viszonozza, hogy 1914. decemberében karácsonykor megteszik ezt a felajánlást, a magyar püspöki kar pedig úgy dönt, hogy ezt január 1-ére időzíti. Tehát tulajdonképpen Magyarország egyszerre Máriának felajánlott ország, ezt úgy általában szoktuk tudni, mert nagyon régen történt. De Jézusnak felajánlott országról kevesen tudunk, mert nem szoktunk róla beszélni, ezt nem tudjuk olyan fontosnak már. Ugye itt láthatjuk az üvegablakon a Máriának való felajánlást. Ez Magyarország legfőbb ünnepe. Ez augusztusi ünnep, Mária mennybevételének a napja. Egyébként a Szegedi Dómnak ez a titulusa eredetileg. Ma úgy ünnepeljük a Szegedi Dómot, hogy október 8-a a Magyarok Nagyasszony ünnep, miközben ezt, amikor felszentelték, a 30-as évek, 40-es években még, ezt mindig augusztusban ünnepelték, a nagy búcsúját. Mária mennybevételét, egyébként a szentély is ezt ábrázolja. Történt egy váltás. Nem tudtam még elcsípni, hogy miért vagy hol. Itt láthatjuk, hogy az 1914-es felajánlásról egy kép, ugye a császár, aki valóban térdelő zsámolyán térdel és imádkozik, ha valaki járt Bécsbe, akkor láthatja, hogy ott a térdének a nyoma ott van. Ő egy imádkozó, uralkodó volt. Felajánlásnak egy ilyen allegóriáját láthatjuk itt, hogy 1914. december 8-án éppen hamarosan ez az időpont bekövetkezik szintén, koronáját, trónját, országát, népeit felajánlja. Döblingben, mégpedig a kármeliták templomában lévő mi asszonyunk a lehajtott fővel kegykép előtt. Ugye ez a kegykép, Döblingről mindig más jut eszünkbe, ugye Széchenyihez párosítjuk ezt, ugyanakkor ott van az a kép, amit a Habsburg család nagyon-nagyon kiemelt módon tisztelt, és tisztel is. Ez az a kép, mutatom közelebbről, mert biztos sokat nem láttuk még. Mi asszonyunk a lehajtott fővel, ez volt az a kép, ami előtt tulajdonképpen az egész birodalom felajárásra kerül. Hiszen Ferenc József azt látta, hogy olyan erők veszik körül ezt a birodalmat, hogyha nem helyezi oltalom alá, akkor ez a birodalom biztosan szét fog esni. Nagyon érdekes, hogy ezek a felajánlások minden évben megtörténnek, és ugye a felajánlás arra is vonatkozik, hogy legyen vége a háborúnak, és legyen méltányos béke. És nagyon érdekes, hogy Jézus szíve hónap június, 1920. június 4-én Jézus szíve hónap folyamán kapjuk meg a békét. Amiért imádkoztak, az úgy, mintha egy ránk lenne erőltetve, vagy ránk lenne kényszerítve. Nagyon nehéz ezt megérteni és megmagyarázni, hogy ezután esetleg mit gondoltak erről. Hiszen 4 éven keresztül zajlott ez az ima sorozat tulajdonképpen. Vannak ennek emlékei máshol is, ez például Pozsonyban van. Láthatjuk itt a harcba induló huszárt. A következő a családjától elbúcsúzó huszárt, illetve a megsérültet, egy tábori lelkész láthatunk, aki imádkozik egy haldokló huszár mellett, és itt láthatjuk a negyedik jelenetet, Ferenc József, miközben Jézus előtt imádkozik. Ha most elmennénk Pozsonyba, a Szent Márk székesegyházba, akkor a dómban, akkor nem látnánk ezeket a domborműveket, ezek ki vannak cserélve. Én is, amikor jártam itt, a sekrestjében találtam meg a szekrényen felhelyezve Ferenc Józsefet. Lehetett volna a szekrény mögött is egyébként. Csak valahogy véletlenül oda került erre a szekrényre. Tudtam, hogy mi ez, és hogy gyorsan lefényképeztem, és azonnal jöttek, hogy tilos. És jöttem, hogy egy képet, ha szabad, addigra már elkészült. Nagyon ilyen kevés ilyen emlék van egyébként az országban, ami erre vonatkozik. Ez például Kiskörösön van. 40-es években készült ez a festmény, az imádkozó király, és tényleg erre utal, mert ott van 1915. Inkább itt mutatom. Több emléket, példát nem is tudok felhozni egyébként erre a felajánlásról. Ugyanakkor ez megjelenik a Dómban is. Ha bemegyünk a Dómba, a külső bejárat előtti két oszlopon egyszer láthatjuk Szűz Máriát és az ő attribútumait, ha körbejárjuk ezt az oszlopot, majd nézzük meg, házi feladat. Ugye az egyik a titulus, akinek a tiszteletére van szentelve a templom, a másik oszlopon viszont Krisztust láthatjuk, és az ő attribútumait. Ha bemegyünk a templomba, akkor párhuzamosan láthatjuk egyszerre Krisztus és Mária szimbólumait. Krisztus szimbóluma a búzakalász és a szőlő, a kenyér és a bor. Mária szimbólumai pedig a liliom és a rózsa. Párhuzamosan jelenik meg, és a szentélyben is mind a két alak együttesen jelenik meg. Láthatjuk itt a szentélyt, fent Krisztus királyként. Itt vannak az oldalfalon az apostoli királyság erényei, és ugye itt pedig Szűz Mária magyar királyi díszben. A rózsaablak egy mondat erejéig gyorsan a Szent Korona országainak címerképeit mutatja. Ez sem volt 1913-ban tervevéve, hogy majd Förkernő ezt felrajzolja. 1930-ra már ezt kellett felrajzolni. Ezzel szemben van egyébként, ebben egy magasságban van a szentélyben a korona, amelyet Krisztus és az Atya Isten tartanak, és amelyből fény árad. Mert itt történik meg a királyság helyreállítása, a restaurációja, ugye innen indul el. A következő táblázat, gyorsan mondanám, a Szabadság térre érdemes összehasonlítani időnként a Dómteret. A Szabadság tér egy revizionista térként jött létre, országzászlóval. Zászlótartó minisztránsok vannak a Dómtéren is. A zászlóród esküremelt kezet ábrázolt, ez Horthy Miklós esküremelt keze volt. A Dómtéren ez egész alakban volt látható. Ugye a földből, 63 vármegye földjéből hordták össze a földet hozzá, a Dómtéren a 63 vármegye címerének kiképezték a helyét. 25 címer volt egyébként felhelyezve a két világháború között, ennek az volt az üzenete, hogy ha visszakerülnek országrészek Magyarországhoz, akkor a címét azonnal ki fogják helyezni. Ugye most a 63-at láthatjuk, mintha Magyarország történelmi egysége létrejött volna. Nagyon nehéz kérdés, hogy mit lehet volna jó helyreállítani. Betenni a 63 címert, vagy kihagyni a 25-nek, meghagyni a 25-öt? Hiszen Magyarország közigazgatása azóta átalakult. Nagyon nehéz kérdés. Ugyanakkor, ha kitesszük, akkor mintha azt üzennénk, hogy ami miatt létrejött a tér, helyreállt az a rend. Ami volt Magyarország, az most is. Ugye a négy elszakított országrészt különféle szobrokkal jelenítették meg, észak-dél-kelet-nyugatnak volt egy-egy szobra. Itt a négy égtájat kifejezi tulajdonképpen a tér négyzet formája. Az Árpádok, Anzsuk, Hunyadiak, a nemzeti királyok címerei voltak elhelyezve tulajdonképpen ezen a pulpituson, amikor az ünnepi szónoklatot tartották. Ezt láthatjuk a Dóm rózsablakaiban, vagy rózsablakában ezeket a címereket, és egyébként ezek a királyok jelennek meg a téren is. Most ez azért nagyon lényeges, ez az összehasonlítás szerintem, mert ami a Szabadság téren ma már nem látható, azt összefüggésbe oszthatjuk, ezek a szimbólumok megfelelnek a magyar királyok koronázási és eskütételi szertartásának elemeivel. Ugye megint csak utal arra, hogy itt az ezer éves magyar múlt jelenik meg valamilyen művészi formában. És nincs itt szó már Árvízről, és nincs Velencei Szent Mártér sem. Annál többről van szó. Mert hogy Gatfede Gyula, itt láthatjuk őt, ugye ez a királyi eskütétel 1916. decemberében 4. Károlyt láthatjuk itt, Csernok János, Váradi Lipót Árpád, Kalocsai érsek, és a háttérben pedig ő itt, Gatfede Gyula. 1930-ra ő volt az egyetlen olyan püspök egyébként, aki segédkezett a koronázásnál. Mindenki másodikra úgymond meghalt már. Természetesen voltak olyan főpapok, akik részt vettek a koronázáson, de akkor még nem püspökként jelentek ott meg. Gatfede Gyulának már akkor is volt szerepe, az ünnepi menetnek is része volt ő maga. Ő kísérte a királynőt. Ugye akiről csak annyit említenék meg, hogy soha nem mondott le trónjáról. Ő pedig mindig királyhű volt, királypárti volt később is. tartottak úgynevezett ottómiséket is. Az egyik ilyen ottómisére utaló képet hoztam ide. 1927. november 20-án Gradfelde Gyula csádi püspök ünnepi nagymisét mondott, második Ottó, így beszéltek Ottó hercegről, 15. születésnapján. Ugye itt az ünnepi szónok ő volt. De ilyen mise volt egyébként a Szegedi Dómban is. 1928-ban, 16. születésnapján a Szegedi Dómban volt tulajdonképpen ez az Ottó mise. A korszak szimbólumaként kell felfognunk a dómot tulajdonképpen. A legnagyobb építkezés, ami ebben a korban létrejön. Láthatjuk itt ezt az allegóriát is. Faragják újra az országot. Ugye, mesteremberek dolgoznak arra, hogy megújuljon, feltámadjon. És tulajdonképpen ennek láthatjuk itt ugye a megvalósult építészeti megoldásait, Szent Gellért szobrával, a trianoni kapuval, ami egy templom bejárati ajtaja tulajdonképpen. Egy falusi kis plébeni templom bejárati ajtaja, ez a béletességével. És tulajdonképpen mindaz, ami itt még fent van, erre utalnék egy mondat erejéig, ugye hármas összefogással jött létre a tér, középen a magyar állam címre, Szeged címre és a püspök címre. Ugye ez az, ami tulajdonképpen felró a Vatikán is valamilyen szinten Gradfeldernek, hogy a szöveg így említi, hogy instrumentum regni Magyarországon az egyház. Az állam eszköze, összedolgozik egyház és állam, és tulajdonképpen ez egy probléma, mert nagyon közel állnak ezek a főpapok a politikához. Ezt tartják egy fontos problémának tulajdonképpen Gradfelderrel kapcsolatban is. Ezt ő mindig kifejezi. Királypártiságára is rendszeresen utal egyébként. Közelebbről is láthatjuk ezt a három címert. Ezt, hogyha ma elmegyünk ide, akkor ennek a kicsi szólt formáját láthatjuk. Nincsenek ezek visszahelyezve. Egyszer csak eljön az az idő, amikor ez megújul. Hiszen mind a három címer vállalható. Magyarország címere ma is ez, Szeged címere nem változott, a püspök címere sem. Egyébként a trianoni kapun is rajta van. És tulajdonképpen köszönöm a figyelmet, be is zárnám itt a gondolatot. Magyarán egy kicsit mindenkinek meghagynám annak a lehetőségét, hogy gondolkodjon el, hogy akkor ez a templom tulajdonképpen miért is épült meg. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. Az SZIASZ Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Barna Gábor, néprajzkutató, az SZTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar néprajzi és kulturális antropológia tanszékének egyetemi tanára tartja meg a legszögedibb szegedi Bálint Sándor című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!